Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang új szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból. Mindannyian érzékeljük, hogy a Földön minden szakadatlanul átalakul. A görög Herakleitosz hasonlatát idézve, egyetlen ember sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba, mert az már nem ugyanaz a folyó, és már ő sem ugyanaz az ember. Minden változik és átalakul. Önmagába roskadva elpusztul az, aki bezárkózik és képtelen a folyamatos megújulásra és átalakulásra. A világ folyása, átalakulása a rádióműsorainkat is érinti, új meglátások, változó igények szülik a folyamatos átalakulást, és teszik szükségessé a megújulást. Ennek vagyunk tanúi most, amikor a Lélektükör és az Összhang közkedvelt műsoraink egymásra találva megújulnak, és mostantól egy műsorban jelennek meg, és így hallgathatók a megszokott témák a sokunkat foglalkoztató létkérdésekről, az emberről és a világról. Az arc a lélektükre, az arc akkor szép, ha a lélek is szép. A lélek pedig akkor lehet szép, ha hordozója az ember összhangban van önmagával, az őt körülvevő környezetével, a világgal és a legnagyobb széppel, aki, ami minden szépség forrása. Az új műsor továbbra is az önmagunkra találásban kívánja segíteni a hallgatót minden szerdán 18 órai kezdettel a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Témánk a lélektükör és az összhang megújulása. Vendégünk dr. Puskás Attila vallás történész, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, örvendetes az, hogy ön a megújult műsor első meghívottja. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm, hogy első meghívottként jelen lehetek a megújult műsorban, és szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió minden kedves hallgatóját, a szerkesztő urat, hiszen ez számára is egy nagy kihívást jelent, egy új műsort szerkeszteni. Számomra eddig is nagy öröm volt, hogy jelen lehettem a rádió műsoraiban, megszólalhattam. Elsősorban a Lélektükör című műsorban szerepeltem több alkalommal, és úgy érzem, ahogy annak idején számomra minden lélektükör egy bizonyos lelki gyakorlatot jelentett, hiszen olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek az ember lelkét mozgatják, elgondolkodtatják. Úgy érzem, hogy ez a műsor is ugyanezt fogja tenni, és hát nagy örömmel, kíváncsisággal vagyunk mindannyian, én is, mint meghívott, de gondolom a rádió minden kedves hallgatója, hogy mi lesz ebből a műsorból, milyen témákról fognak majd beszélgetni a műsor meghívottjai, a szerkesztő úr meghívottjai.
Puskás úr, nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy ön hogyan, miként látja a két műsor, vagyis a lélektükör és az összhang találkozását, egybeolvadását, megújulását.
Sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, és én úgy érzem, hogy a Marosvásárhelyi Rádió két műsora igenis rokonlelkű műsorok voltak. Végignézve és hallgatva a témákat, amelyekkel a lélektükörben és az összhangban találkoztunk az elmúlt évek során, nagyon sok hasonlóságot észleltem, amelyben a szerkesztők és a meghívottak az élet nagy kérdéseit más és más szempontból, megvilágításból közelítették meg. De mindkét műsor, mindkét közkedvelt műsor középpontjában az ember és világa állt. és az úgynevezett nagy és mondhatni minden embert foglalkoztató kérdések, hogy ki vagyok, mi a célom az életben, milyen lelki és szellemi mechanizmusok mentén formálódik egyéniségem, hogyan fejlődik szellemi és lelki énem, tehát alapvetően az ember és világa jelentette a két műsor témáját. Most én úgy érzem, hogy ez a két műsor egymásra talált és egymásban kiteljesedik. És ezért csak gratulálni tudok ismét a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztőségének, hogy ilyen formában idézőjelbe téve összehozta ezt a két műsort, és természetesen sok sikert kívánok a szerkesztéshez. Nagy izgalommal várjuk, hogy milyen jó és új témákkal, kérdésekkel ajándékozzák meg a rádió hallgatóit.
Be kell lássuk azt, hogy a világ átalakulása a rádió műsorainkat is érinti, hiszen új meglátások, változó igények szülik a folyamatos átalakulást, és teszik szükségessé a megújulást.
Megvallom őszintén, én korábban is tapasztaltam, láttam változásokat műsorokban, és sokszor bosszantott is, hogy miért kell egy jó műsort egy bizonyos idő elteltével befejezni, megszakítani, vagy netalántán átalakítani. Pontosan akkor, amikor hallgatottsága, vagy a tévében ugye a nézettsége a csúcson van. De mondjuk azt is mi emberek, hogy mindent a legjobb talán a csúcson abba hagyni. Most a két műsor, a Lélektükör és az Összhang közkedvelt műsorok valóban a csúcson voltak, és most hirtelen ez megszakad. Sokan úgy élhetik meg ezt a jelen helyzetet, hogy a műsorok megszűnnek, de ez nem igaz. A jó hír az, hogy a két műsor nem szűnik meg, hanem, amint említettem, átalakulnak és egymásra találtak. Véleményem szerint ez egy abszolút természetes folyamat, mert az élet természetes rendje a változás és a megújulás. Meglátásom szerint a kérdésre a választ, a kérdés értelmét a közszolgálat fogalom kifejezés adja meg. A rádioműsorok változását is a közszolgálat teszi szükségessé. A közszolgálat szóban a köz, én úgy hiszem, hogy az emberekre utal. Az embert pedig az életben folyamatos impulzusok érik. Életünk folyamatos változásban zajlik. Léteznek meglátásom szerint külső impulzusok. Ilyenek például a világunk alakulása, az események, amelyek elsősorban a médián keresztül a hírekben jelennek meg, és amelyek folyamatosan új témákat vetnek fel, vagy pedig új fényben tüntetnek fel régi kérdéseket. Például a jelen világjárvány óriási változást hozott az életünkbe, és ahogy Csernobil kapcsán annak idején azt mondták, hogy van egy Csernobil előtti idő és egy Csernobil utáni idő, ugyanúgy beszélhetünk, hogy van egy Covid előtti idő és van egy Covid utáni idő. Most ezek az óriási változások pedig új kérdéseket vetnek fel mindannyiunkban, és a korábbi kérdéseket egy teljesen más fényben tüntetik fel. A közt jelen pillanatban olyan kérdések érdeklik, mint a biztonság, a járvány okozta bezártság, az elszigetelődés, az online oktatás lehetséges vagy lehetetlen, vagy hatékony volt az orvosi kezeléseknek a helyzete. Tehát olyan kérdések, amelyek korábban nem ebben a formában voltak, léteztek, vagy egyáltalán nem is léteztek, nem jelentették a közbeszéd tárgyát. Most ezekre egy rádiónak, a médiának szerintem reagálni kell, és ez mindenképpen egy megújulást hoz. Tehát a köz kívánja a folyamatos megújulást a médiától, jelen esetben a Marosvásárhelyi Rádiótól is. De vannak belső változások is az emberben, mert az életkor változásával új kérdések is foglalkoztatják az embert. A fiatal ember a kiteljesedésre vágyik, foglalkoztatja a két idézőjelbe téve P, ahogyan én a diákjaimnak mondani szoktam, a pálya választás és a párválasztás. A középkorúakat a karrier alakulása érdekli, a karrier alakulásának végén a beteljesedés vágya vezérli, és ez is új kérdéseket vet fel. Az idős ember pedig az élete mélyebb, nagyobb, lényegre törő kérdései talán jobban foglalkoztatják, mint a fiatalt. Ezért is mondta annak idején Szent Mártoni Mihály, pszichológus tanárom, hogy sokkal több idősebb ember van a templomban, mint fiatal is, és azért nem kell szedni a fiatalokat, mert ez egy természetes állapot. Tehát az emberben is vannak olyan változások, amelyek megkívánják a médiától, hogy ezekre reagáljanak, és úgymond, ha közszolgálat, akkor minden korosztályt kiszolgáljanak, és mindenkinek szóljanak. Tehát a rádió ezekkel a kérdésekkel kell, hogy foglalkozzon, az új kérdések pedig a közszolgálatban folyamatos megújulást kívánnak, és ezt tapasztaljuk most a Marosvásárhelyi Rádió Összhang és Lélek Tükör műsora kapcsán, amik megújulnak egy folyamatos megújulás folyamatában.
A görög Hérakleitosz hasonlatát idézve egyetlen ember sem lépett kétszer ugyanabba a folyóba, mert az már nem ugyanaz a folyó, és ő már nem ugyanaz az ember. Hogyan, miként tudja magyarázni a hasonlatot?
Ahogy említettem, az ember és világa folyamatosan változnak. Nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba, mert amikor a partra léptünk és újból belépünk a folyómederbe, már a folyóban más víz folyik, és ami korábban volt, az visszavonhatatlanul elment, úgymond elfolyt. Ezt a hasonlatot talán egy másik hasonlattal lehet megérteni, a változást. Vegyük például a jelen helyzetet, amiről már beszéltem, amit említettem, ami éppen aktuális. Ahogy korábban is beszélgettünk erről, a világjárvány lényeges változásokat hozott az ember életében, és lényegesen meghatározzák ezek a változások a mi életünket. A világ sohasem lesz már olyan, mint a járvány előtt, egy más világot élünk. Most, ha valakit teszem fel, hibernáltak volna idén januárban, és egy év múlva visszahoznák a mai világba, lehet, hogy nagyon meglepődne, mert sok minden már másképpen működik. Én ugye tanárember vagyok, ahogy ez be is volt jelentve a műsor elején. Ha most engem március 11-én hibernáltak volna, és szeptember 15-én felébredtem volna, és azt mondták volna nekem, hogy az első két hétben online órákat kellett volna a diákjaimnak tartsak egy online platformon, úgy, hogy én otthon ülök, és a diákjaim az otthoni számítógép előtt ülnek, bizonyára nem érteném, hogy mi történik, és egyáltalán mit is kell tennem. 7 hónappal ezelőtt például nagyon kevés tanár tudta azt, hogy mi az, hogy Zoom, mi az, hogy Google Classroom, mi az, hogy szinkron tanítási módszer, mi az, hogy aszinkron tanulás. Tehát olyan dolgok, amikről nem tudtunk és nem is számítottunk arra, hogy az a rendszer valamikor is megváltozik. Vagy gondoljanak csak vissza például az idősebb hallgatóink, gondoltak-e volna arra, hogy mobiltelefonon felhívják a hegyen a pásztort a legelőn, hogy megkérdezzék tőle, volt-e az éjjel medvetámadás? Tehát ha valakit az utóbbi 30 évben hibernáltak volna, és most felébredne, én azt mondom, hogy akkomodációs kurzuson kellene részt vegyen, hogy megértse ezt a világot, mert másképpen talán megőrülne. Folyamatosan változik minden, és ami egy másik szempont, hogy ebben a változásban mi is változunk. Én sem vagyok már ugyanaz az ember, aki egy fél órával ezelőtt bejött a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójába, sőt, egyáltalán nem vagyok az az ember, aki a reggel korán felkelt. Tehát a világ is változik, én is változom, és nem tudunk már visszatérni abba az állapotba, ami már elmúlt. Természetesen, és ezt hozzá kell tennem, hogy van egy konstans elem, a lélek, amely egyedi és örök, de én úgy érzem, hogy a lelkünk, ha nem is változik, de tökéletesedik, finomul egészen addig, amíg megtisztul és eljut a tökéletességre, ahogy mi keresztény emberek mondjuk a Jóisten boldogító színe látására. Tehát az ember nem léphet kétszer ugyanabba a folyóba. Van ennek egy olyan értelme is, hogy nem kell mindig a múltban élni, hanem alapvetően a jelenre kell koncentrálni. A lényeg az, hogy az ember sohasem zárja ki önmagából a megújulást, hiszen ő maga is változik, és ez azt jelenti, hogy legyen nyitott, legyen befogadó, legyen képes a változásra. Ez egy óriási kihívás az embernek, mert lelki alkatából kifolyólag sem képes minden ember könnyen megváltozni, nem reagálunk egyformán a külvilágra, és megvan bennünk az a olykor vágy, hogy jó a biztonságos, jó a megszokott, jó az én kicsi világom, mert abban én otthon vagyok, tudom a játékszabályokat, és mindaz, ami ezt felborítja, az én életemet is úgy érzem, hogy tönkreteszi. Tehát emberi lényünkből kifolyólag is merjünk megújulni, és ne féljünk attól, hogyha valami új hatás, új impulzus éri a mi életünket.
Tanár úr, ahogyan azt már említettük, minden változik és átalakul. Önmagába roskadva elpusztul az, aki bezárkózik és képtelen folyamatos megújulásra és átalakulásra. Egyetért ezzel?
Természetesen egyetértek ezzel, mindazok alapján, amiről korábban beszélgettünk a műsor folyamán, hiszen mi is folyamatosan változunk, és hát ennek az az alapja, hogy az ember egy nyitott lény, lényegileg nyitott lény. Én sokszor elmékedtem azon, hogy az ember miért 5 érzékszervel érkezik a világra, és emellett még van 2 belső érzékünk is, amivel mi emberek rendelkezünk, ez az egyik a szellem és a másik a lélek. Most az 5 érzékszervünk és az 5 érzék lényegesen összeköt minket az állatvilággal, amellyel testileg majd, hogy nem egyformák vagyunk, tehát az emlősök világába tartozunk mi is. Most ha ezt egy kicsit tudományosabban szeretnénk megközelíteni, és lehet, hogy ez egy kicsit nehéz téma, de hát azt kell mondani, hogy maga a kérdés a gondolkodásban Arisztotelészig, a görög filozófiáig nyúlik vissza, és ezt én azért emelem ki, mert Arisztotelész gondolkodása alapvetően megváltoztatta, meghatározta a mi európai gondolkodásunkat az emberről és a világáról. Arisztotelész azt mondja, hogy az ember az állatvilághoz kapcsolódik, és görögül azt mondja róla, hogy az ember egy zoon, tehát latin fordításban ez animálnak fordítható, tehát valamilyen formában állat, és hát arra vonatkoztatja, hogy igenis az embernek is van 5 érzékszerve, érzékeli a valóságot a látással, a hallással, a szaglással, az ízléssel és a tapintással, és mindezek alapvetően jelen vannak az állatokban is. Tehát az ember felépítésében, de ösztöneiben is kapcsolódik az állatvilághoz, és hát van a 2 ösztön, ami lényegesen meghatározza úgy az állatot, mint az embert, az egyik a fajfenntartás ösztöne, és a másik az élés, a túlélés ösztönet. Ha medvét látunk, akkor nem kezdünk játszani vele, hanem szépen visszavonulunk, tehát túl szeretnénk élni ezeket a helyzeteket. Tehát ilyen szempontból az emberről azt lehet mondani, hogy igenis része az állatvilágnak, és ez úgy hiszem, hogy egyikünk számára sem kérdés. A nagy görög filozófus azt is mondja, hogy az emberben van 2 jegy, és ez a 2 jegy egy kicsit mássá teszi az embert az élő világban. Az egyik a gondolkodás és a beszéd képessége, amelyet ő a görög logosz szóval fejez ki, a másik pedig a közösségi létforma. Vagyis az ember társadalomban él, poliszban, ami görögül várost jelent, államformában, ugye a görög társadalmi együttlétnek a formája, tehát ez a 2 jegy lényegesen meghatározza az embert, a beszéd és a közösségi létformája. Tehát az ember alapvetően zón, egy élőlény, aki államban, közösségben él, zón politikon, így hívja, így nevezi Arisztotelész. A 2 alapvető jellegzetesség lényegesen megkülönbözteti az élőlényektől. Ezt mi latinul egyébként úgy fordítjuk, hogy az ember animal rationale, vagyis egy eszes állat, egy gondolkodó élőlény. Tehát az ember azt lehet mondani, hogy nyitottságban éli életét, beszél egyik ember a másikkal, és közösségben él. Mindannyiunkat új impulzusok érnek, mindannyian új szempontokat hallunk, és ez megváltoztatja a mi korábbi felfogásunkat. És ez a nyitottságunk pedig alapvetően alakítja a mi személyiségünket. Például, ha a gyermekekről beszélünk, Egy gyermektől mindenki elvárja azt, hogy fejlődjön, a gyermek alakuljon, és ne legyen olyan idézőjebetéve buta, mint amilyen korábban volt. Miért nem tanultál, fiam? Ezt már tanították második osztályban, már kellene tudjad, hogy nem tudod, szégyeld magad, mondjuk. A gyermek olyan, mint egy szivacs, aki valósággal magába szívja az információkat. Na most ezt azért teheti meg a gyermek, mert ő az abszolút gyermeki ártatlanságában a világ előtt egy teljesen nyitott lény, és nyitott mindenre, amivel az életőt megajándékozza, amivel bombázza, és hát ezért fontos például nehéz egy szülőnek, hogy megnézze, kiválogassa, irányítsa a gyermeket, hogy milyen barátai lesznek, mert nem mindegy, hogy egy serdülő kamaszt milyen impulzusok érnek az életben, pontosan amiatt, mert még nem képes mérlegelni kellőképpen a jó és a rossz között, és ez a nyitottsága túlzott nyitottság is valamilyen formában, mert képtelen a lelkeket úgymond megkülönböztetni. Tehát a valóság tényleg az, hogy mi emberek nyitottak vagyunk. A helyzet viszont az, hogy az ember nem csak az érzékszerveivel, érzékszervek segítségével gyűjthet információkat a külvilágról, hanem, amint már említettük, az értelmével és a lelkével is. És valójában az én meglátásom szerint ez a hármasság teszi emberré az embert. A test, a szellem és a lélek. Ahogyan ezt például a keresztény teológia és kifejezetten Szent Pál apostol világosan megfogalmazza, a tesszalonikai hívekhez írt levélben olvassuk, hogy a békesség Istennek szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Tehát az ember ebben a nyitottságban éli életét, de akkor teljes az élete, ha mind a három összhangban van, és ez nagyon szép gondolat a rádió műsor kapcsán, összhangban van az életében mind a három elem. Érdekes, hogy Szent Pál apostol a lelket teszi első helyre, és ez valóban így is van, mert az embert a lelke köti össze az Istennel, a Teremtővel, tehát a lélek tulajdonképpen az Isten tükre, ami szívünkben, és itt kapcsolódik a korábbi műsor neve ide, a lélek egy tükör. A kérdésben elhangzott az is, hogy mi történik akkor, hogyha az ember elzárkózik, vagy bezárkózik. Lelketlennek nevezzük azt az embert, akiből hiányzik a jóindulat, hiányzik a megértés, aki szívtelen, aki gonosz, kegyetlen. Azt kérdezi Arany János a Shakespeare fordításában, hogy lehetsz ilyen lelketlen ehhez a gyermekhez? Lelketlen, álnok, fajtalan, gazember. Vagy Vörösmarty Mihály írja, kő az, lelketlen néma kő, kit durván a természet képze ki. Tehát mi történik akkor az emberrel, hogyha lelkében nem nyitott, lelketlenné válik, kőszívű ember lesz belőle. A második kérdésre, mi lesz az emberrel, hogyha nem használja az eszét? Ugye azt mondjuk, hogy buta ember, esztelen ember, nem gondolkozik az ember. Van olyan ember, akinek mintha nem lenne józan esze, és ezt gyakran szoktuk használni sajnos embertársainkra. Az ilyen ember viselkedésére azt mondják, hogy beszédéből nem lehet megérteni semmit, furcsán viszonyul az embertársához. Tehát alapvetően az ember nem használja az eszét, akkor tényleg nagyon sokat veszt ebben az életben. És a harmadik összetevő az emberben, a test, azt egyértelműen nem lehet megtagadni, mert a test a szellem, a lélek hordozója, nincsen test nélküli ember, és szellemek sincsenek csak a gyermekek mesevilágában. A testet nem lehet úgymond kizárni, viszont kordában lehet tartani, és hát itt valóban a keresztény aszkézisben is megtalálható ez a gondolat, és óvakodnék attól, hogy én bármikor is leértékeljem a keresztény aszkézist, de itt a keresztény aszkézisben alapvetően a lélek megtisztulásáról van szó. Tehát a test kapcsán a mai korban inkább én úgy érzem, hogy a test felértékelésével találkozunk, ami a túlzott test központuságban nyilvánul meg, ami nem csak az izmok fejlesztését jelenti a kulturizmust, hanem mindabban, ami a túlzott test imádatra vonatkozik. Például a test túlzott elkényeztetése, a testi örömök túlzott keresése, amit ugye ebben a világban lépten nyomon tapasztalunk. Érezzük, hogy bármelyik részt kizárjuk, vagy túlzásba visszük az életünkben, akkor felborul az a természetes összhang a test, a lélek és a szellem közötti belénk táplált, teremtett egyensúly. Ez az egyik szempont, amit én kiemelnék. Másik viszont az, hogy az ember nyitott lény, a másik a te felé, de a nagybetűvel írt te felé is, amit mi ugye az Istennel való kapcsolatban élünk meg. Most a koronavírus egyik hozadéka az, hogy mi történik akkor, hogyha mindkét tetől megfosztják az embert. Mi történt akkor, amikor én nem találkozhatok a társaimmal? Mi történik akkor, amikor nem találkozhatom Istennel, mert nem mehetek templomba? Említettük már, ugye én tanárember vagyok, és fokozottan érzékeltem azt, hogy mit jelent ez a bezártság, milyen hatása van a bezártságnak a gyermekek lelki világára. Azoknak a gyermekeknek a világára, akik még nem tudják tudatosan kontrollálni az életüket. Azt tapasztaltam, hogy mennyire megviselte őket a közösségnek a hiánya. Amikor újból közösségbe kerültek, akkor úgy feszengve közeledtek egymáshoz, és éreztük mindannyian, hogy láttuk mindannyian, hogy tényleg megviselte őket a bezártság. Tehát mi történik akkor, amikor az embert a nyitottságától megfosztja egy ilyen járvány, vagy mindaz, ami emögött van? Az ember a közösség nélkül nem érzi jól magát. Ez a valóság, és ez alapvetően egy emberi érzés. A nagybetűs te, tehát az Istentől való megfosztottság, én úgy érzem, lelki pásztorokkal beszélgetve, hogy az online mise és az online istentisztelet sem pótolta, csupán csökkentette ezt a hiányt, és hát azért jelentett nehézséget, mert a hitnek a megvallása is egy közösségi aktus. Jó, hogy azt mondom, hogy hiszek egy Istenben, de én ezt a közösségben élem meg, ezt a valóságot, és a közösségben vagyok együtt. Tehát pótolta az online istentisztelet mise a hiányt, de nem ugyanaz, mikor együtt imádkozunk. És mi történik akkor, hogyha nem imádkozunk, ha nem járunk templomba? Nem kell én ezt egy erdélyi hallgatónak, vagy egy kommunizmusban felnőtt hallgatónak sokat magyarázzam, hogy milyen egy világ, amelyben nincsen ott az Isten, a vallás jegye, a vallásnak az értékei. Én úgy érzem, hogy ilyen szempontból a koronavírus idején a lelki bezártságot majd a későbbiekben fogjuk igazából tapasztalni. Összefoglalva mindent, azt lehet mondani, hogy az ember önmagában roskadva elpusztul. Egyedül marad, és az nem emberi lét, nem valós emberi lét, aki egyedül, tehát önmagába zárkózva kell éljen, és még az Isten sem találja meg az életében. Nem erre vagyunk mi teremtve, és hát ez lenne talán a legfontosabb, hogy hát mindannyian keressük az összhangot. Legyen meg az életünkben a nyitottság, és ebben a nyitottságban összhangban legyen a test, a lélek és a szellem.
Milyen ma a hit, a remény és az öröm átalakulása, átváltozása?
Hát a hit, a remény és a szeretet alapvetően mélyen emberi dolgok, és abban is különbözünk az állattól, hogy tudunk hinni, tudunk remélni, és tudunk szeretni is. A hit általános értelemben az értelem készsége arra, hogy valakitől valamit az adott ember tekintélye miatt igaznak fogadjunk el. Vagyis, hogyha például egy földrajztanár azt mondja a diáknak, hogy a Madarasi Hargita legmagasabb pontja 1801 méter, akkor a diák elfogadja ezt az adatot a tanárától, akit ő abszolút tekintélynek tart a földrajz tudomány területén. Annak ellenére fogadja el ezt, hogy lehet, hogy sohasem járt még a Hargita csúcsán. Sem a tanár, sem a gyermek. Tehát a gyermek elhiszi a tanárnak azt, hogy igenis a Hargita 1801 méter, mert ő a tanár, és ez egy értelmi készség, egy beleegyezés, feltétel nélküli beleegyezés. Persze van olyan diák, aki megkérdőjelezi, visszakérdez, hogy ez valóban így van-e, van, aki utána jár. Ez alapvetően jó dolog, mert a tudás fejlődése, a tanulás, a mozgató rugója, a kíváncsiság. Tehát ilyen értelemben a hit az igazmondáshoz és a tekintélyhez kötődik. A valóság az, hogy ez a kérdés már egy kicsit megváltozott, mert sokan azt mondják, úgy tartják, hogy hát minden relatív. A társadalom egy erős individualizációs folyamaton ment keresztül, ami az ént a szubjektumot hozta, tette előtérbe, és ez az individualizmus lényegesen megváltoztatja a mi világunkat. Ugye azt mondjuk, hogy mindenki saját szemüvegén keresztül látja a világot, és ez így is igaz. Viszont az ember azt gondolja, és ez itt egy veszélyes dolog, hogy a világ olyan is, amilyennek ő látja, vagy látni véli. Ez a mai világ csapdája, hogy az ember akarja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Másodszorban azt a látszatot próbálják kelteni nekünk, hogy minden csak annyiban jó és annyiban rossz, amennyiben én, az ember, annak látom. Abszolút igazság tehát nincs, nincs amiben hinni, mert minden relatív. Ez alapvetően, én úgy érzem, hogy szembe megy a mi nyugati keresztény világfelfogásunkkal, amiben igenis van egy abszolút szép, szent és igaz, és amire mi hát keresztényként azt mondjuk, hogy ez nem más, mint az Isten. De nem csak a keresztény tanításban van ez így, hanem a mesékben is ezt találjuk, ahol van egy világos határ a jó és a rossz között, tehát van jó és van rossz, van jó tündér és van gonosz boszorka, és a gyermek teljes mértékben érzi, vagy megtanulja, erről szól a mese, meg kell tanulja, hogy mi a jó és mi a rossz. Igaz ugyan, hogy mindenki a saját szemüvegén keresztül szemléli a világot, de a mi szemüvegünk lehet néha piszkos is, vagy lehet régi, karcolt, és emiatt torzít. Lehet tehát, hogy a világ, vagy egy adott helyzet valójában más, mint amilyennek mi gondoljuk. Ezért tartom egyébként a mai világ legnagyobb bűnének azt, amikor az embert teszik az igazság mércéjévé, azt hiszi, amit ő akar, és nem igazodik senkihez. Ebben változott nagyot a világ. Tehát a hitben benne van az, hogy igenis én elfogadok egy tekintélyt, nem az én szemüvegemen keresztül látom mindig a dolgokat. Azt is mondjuk, hogy a hitben van egy olyan, tehát beleugrok, nem látom a végét, de én ráhagyatkozom az adott illetőre, vagy ráhagyatkozom Istenre, mert bízom abban, hogy ő igenis jót akar nekem, a másik ember jót akar nekem. Tehát ezért mondtam azt, hogy nagyon nehéz, hogyha ezt a ráhagyatkozást, ezt a pozitív kiszámíthatatlanságot én elővételezni akarom a saját egyéniségemmel, mindent tudni akarok, nem hiszek, elzárkozom. És én úgy hiszem, hogy ez a mai világunkban egy óriási gond. Nem hiszünk a másikban, nem bízunk a másikban. Persze, hogy benne van az is, hogy rengeteget csalódtunk az életben, de a hit egy alapvető emberi képesség, és mindig érdemes újra próbálni. Na most beszélhetünk arról is, hogy mi a gond a mai hitben, miért tárgyasodott el, miért világiasodott el a hit, és miben hisz a mai ember. A másik kérdés ugye a remény, ez egy alapvetően emberi képesség, és hát azt mondják, hogy a remény egy általános értelemben az emberi akarat válasza egy olyan, az értelem által meglátott jóra, amelynek elérése nem csak tőlünk függ, és elérése nem pillanatnyi, hanem jövőbeli, és szeretnénk egy dolgot mielőbb birtokba venni, és bízunk abban, hogy a szükséges segítséggel a vágyott célt egy idő után el is érjük. Tehát a remény egy alapvetően emberi tulajdonság, remélem például, hogy 3 év múlva egy új autót tudok vásárolni. Természetesen kiszámítom, hogy mikor gyűl össze a kellő pénzmennyiség, de hogy mikor valósul meg, ez még alapvetően egy nyitott kérdés, és sok más körülménytől is függ, de remélem, hogy megvalósul. Ugye azt szoktuk mondani mi emberek, hogy hát a remény hal meg utoljára, minden ember remél valamiben. Én úgy érzem, hogy remény nélkül nem lehet élni, a remény élteti az embert. Olvastam egy történetet, amely a tengerparton álló katonákról szól. Azt mondja a parancsnok, hogy a közeli szigeten meg kellene nézni, hogy mi a helyzet, át kellene úszni arra a szigetre a háborgó tengeren keresztül, és jelentést kellene utána tenni. Most mi történt? A katona, aki erre vállalkozott, belefulladt a tengerbe. Amikor azonban a parancsnok szerint a túlsó parton szép lányok vannak, akkor mindannyian sikeresen átúsznak, mert a remény hajtotta ezeket a katonákat, hogy a szép lányokkal találkozhatnak. Tehát a remény élteti az embert, a remény erőt ad.
Puskás úr, a mai megújult összhang utolsó perceiben összegezzünk, milyen végső következtetéseket vonhatunk le?
Alapvetően azt a következtetést vonhatjuk le egy megújuló rádióműsor kapcsán, hogy szükséges elsősorban egy közszolgálatban lévő média orgánumnak a megújulás, tehát meg kell újítani műsorokat, mert a világ változik, mert az ember változik. Ez az egyik következtetés. A másik következtetés talán az lenne, hogy ne féljünk attól, hogy megújul a világ, és ne féljünk attól, hogy új impulzusok érik az életünket, ne féljünk az újtól. Bízzunk abban, hogy a változás jó irányba is történhet. A harmadik szempont pedig talán az lenne, hogy mivel emberek vagyunk, és itt összhangról is szó van, az emberi lényünk, az emberi valóságunk alapvető jellegzetessége a nyitottság. Éljünk nyitottan, de úgy, hogy az ember valóságának úgymond összetevőit, a testet, a lelket, a szellemet, összhangban megélve éljünk, tehát figyeljünk oda emberi valóságunkra, és hát a nyitottságunkból kifolyólag figyeljünk társunkra, próbáljunk meg a járvány ellenére is közösséget találni, és próbáljunk meg szellemünkkel, lelkünkkel felemelkedni ezen a helyzeten. Tehát úgy érzem, hogy ezt lehet elmondani összefoglalóként a műsor végén.
Tanár úr, folytattunk el még ezt a témát, 2 hét múlva elfogad még egy meghívást?
Én mindig nagy örömmel fogadtam a szerkesztő úr meghívását, és örömmel vagyok itt a stúdióban. Remélem, hogyha a Jóisten is megsegít, akkor újból itt lehetünk a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszán. Én nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, mindannyiunknak egy szép estét kívánok.
Mi pedig köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában dr. Puskás Attila tanár vallástörténészt és az Összhang új szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.